happy day. Kezdődik a Happy Day, a Hit Rádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a hallhatatlant. Happy Day.
Oh, happy day.
Az a happy day.
Itt vallás, megvallás. Mondjuk ki közösen Isten igéjét most a Hit Rádióba.
Mondjuk közösen, hogy az Úr Jézus nevében én hiszem, hogy az Isten egy, aki teremtette a mennyet és a földet, és nincs más Isten. És hiszem, hogy a názáreti Jézus Krisztus az élő Istennek a fia, aki meghalt a világért, ő az Istennek a báránya, aki mindannyiunk számára föláldozta magát, hogy megváltson, megszabadítson bennünket az ellenségeink kezéből, és vérével megtisztítson minket, és igaz emberré tegyen bennünket hitáltal az élő Isten előtt. Hiszem, hogy a názáreti Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. És hiszem, hogy mai napon is végzi a főpapi szolgálatát, mert szellemben és tűzben meríti mindazokat alá, akik hisznek ő benne, és elfogadják az Isten szellemét, és veszik azt. Hiszem, hogy a Szent Szellem az igazság szelleme, aki azért jött, hogy elvezessen bennünket minden igazságra, eszünkbe juttassa Jézus beszédeit, és a bekövetkezendő dolgokat kijelentse nékünk. És hiszem, hogy az új szövetség a szellemnek a szolgálata, amely sokkal dicsőségesebb, mint a halálnak, kárhozatnak a szolgálata. És hiszek abban is, hogy a szellem az, amely megelevenít, amely egyre több életből, Krisztusi életből részesít bennünket. Mert aki hisz ő benne, az által ment a halálból az életre. És én hiszek Jézus Krisztusban, hogy ő az üdvözítő, ő a mesiás, ő a szabadító, ő a világ fejedelmeinek a királya, aki lefegyverezte hatalmasságokat, fejedelemségeket, és diadalmenetben mutogatta őket, bennünket meg a vére által megszabadított a bűnnek a rabszolgaságából, hogy ne a bűnnek, hanem az élő Istennek éljünk szellemben és igazságban, most és mindörökké, a Jézus nevében. Amen. Dicsőség az Úrnak.
Olvasd velünk a Bibliát ma is. Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában.
Krónikák második könyve, 30. rész. Ezékiás király kihirdette egész Izraelben és Júdában, sőt még leveleket is küldött Efraim és Manassé törzsének, hogy mindannyian jöjjenek Jeruzsálembe, az örökkévaló házába, és ünnepeljék meg az örökkévalónak, Izrael istenének ünnepét, a páskát. A király tanácskozott a vezetőkkel és az egész jeruzsálemi gyűléssel, és úgy határozott, hogy ez alkalommal a második hónapban tartják meg ezt az ünnepet. Ugyanis a megszabott időben, az első hónapban ez nem volt lehetséges, mivel a papok nem szentelték meg magukat időben és kellő számban, és a nép sem gyűlt össze időben Jeruzsálemben. Ezt mind a király, mind a gyűlés helyeselte. Elhatározták, hogy egész Izraelben kihirdetik Bersebától Dánig, az egész nép gyűjjön össze Jeruzsálembe, és együtt tartsák meg az örökkévalónak, Izrael istenének ünnepét, a páskát, mert a nép többsége már régóta nem ünnepelte meg ezt a törvény szerint. A futárok tehát mindenhová elvitték a király és a vezetők levelét egész Izraelben és Júdában, és kihirdették a királyi parancsot. Izrael fiai, térjetek vissza az örökkévalóhoz, Ábrahám, Izsák és Jákob istenéhez. Akkor ő is visszatér hozzátok, akik még megmaradtatok és megmenekültetek Asszíria királyának kezéből. Ne legyetek olyanok, mint elődeitek vagy testvéreitek, akik hűtlenek kélettek az örökkévalóhoz, őseik istenéhez. Hiszen látjátok, hogy emiatt az örökkévaló kiszolgáltatta őket a pusztulásnak. Ti ne legyetek olyan keményfejűek és nyakasok, mint őseitek, hanem készségesen engedelmeskedjetek az örökkévalónak, és jöjjetek el a templomába, amelyet örökre megszentelt, és ott tiszteljétek és imádjátok őt. Akkor elfordul rólatok az örökkévaló súlyos haragja. Mert ha ti visszatértek az örökkévalóhoz, akkor fogvatartóik megkönyörülnek testvéreiteken és gyermekeiteken, akik így majd hazatérhetnek a fogságból szülőföldjükre. Hiszen Istenetek az örökkévaló, irgalmas és kegyelmes. Nem fordítja el arcát tőletek, ha visszatértek hozzá. Ezt a futárok városról városra haladva mindenhol kihirdették Efraim és Manassé földjén, egészen Zebulon törzsének vidékéig, de az emberek kinevették és gúnyolták őket. Mégis voltak néhányan Áser, Manassé és Zebulon törzséből, akik megalázták magukat, és elmentek Jeruzsálembe. Júdában azonban Isten hatalma következtében mindenki egy szívvel lélekkel engedelmeskedett a király és a vezetők felhívásának, amely az örökkévaló szava volt. Így hát a második hónapban nagyon sokan feljöttek Jeruzsálembe, hogy együtt tartsák meg a kovásztalan kenyerek ünnepét. Nagy sokaság gyűlt össze, amely először nekifogott, hogy Jeruzsálemet megtisztítsa az idegen istenek oltáraitól. Minden ilyen oltárt leromboltak és eltakarítottak a városból, még azokat is, amelyeken tömjént égettek a bálványoknak. Ezeket a Kidron-patak völgyébe szórták, a szemét dombra. Azután a második hónap 14. napján levágták a páska bárányt, és megtartották a páskát. A papok és a léviták elszégyelték magukat, és most már idejében felkészültek az örökkévaló szolgálatára. Azután égő áldozatokat vittek az örökkévaló házába. Valamennyien a saját feladataikat végezték, úgy, ahogyan azt Mózesnek, az Isten emberének törvénye meghatározta. Az áldozati állatok vérét a léviták a papok kezébe adták, akik azt az oltára hintették. Sokan voltak az összegyűltek között olyanok is, akik előzőleg nem szentelték meg magukat. Ezek helyett a léviták vágtak le és készítették el a páskabárányt a törvény előírásai szerint. Sokan voltak, különösen Efraim, Manassé, Isakár és Zebulon törzséből, akik előzőleg nem szentelték meg magukat, mégis ettek a páskabárányból annak ellenére, hogy ezt a törvény szerint nem lett volna szabad. Ezékiás király azonban imádkozott értük. Örökkévaló, te olyan jóságos vagy! Kérlek, bocsáss meg mindenkinek, aki szívét felkészítette és odaszánta Isten jelenlétének keresésére. Az örökkévalónak, ősei Istenének imádatára, még akkor is, ha nem szentelte meg magát a szentség szabályai szerint. Az örökkévaló pedig meghallgatta Ezékiást, és megkímélte a népet. Így senkinek nem esett bántódása. Így hát, akik Izrael népéből összegyűltek Jeruzsálemben, nagy örömmel megtartották a kovásztalan kenyerek ünnepét 7 napon keresztül. A léviták és a papok az ünnep minden napján teljes erővel dicsérték az örökkévalót hangszereikkel és énekükkel. Ezékiás király a szívére beszélt a lévitáknak, akik járatosak voltak az örökkévaló szolgálatában, és bátorította őket. A nép pedig örvendezve ünnepelt és lakomázott 7 napon át, hálaáldozatokat vittek az örökkévalónak, és dicsérték az örökkévalót, őseik istenét. Azután az egész közösség tanácskozott, és elhatározták, hogy még 7 nappal meghosszabbítják az ünnep idejét. Ezért 7 napig nagy örvendezéssel folytatták az ünneplést. Ezékiás, Júda királya pedig gondoskodott róla, hogy a gyülekezetnek legyen mit lakomáznia. 1000 bikaborjút és 7000 juhot ajándékozott nekik. Hasonlóképpen a főemberek is adtak a gyülekezetnek 1000 növendékbikát és 10000 juhot. A papok is nagy számban megszentelték magukat a szolgálatra. Így örvendezett és ünnepelt Júda egész gyülekezete, a papok, a léviták, az Izraelből az ünnepre érkezett vendégek és azok, akik Izraelből már korábban átköltöztek Júdába és jövevényként laktak ott. Igen nagy volt az öröm Jeruzsálemben, mert Salamonnak, Dávid fiának, Izrael királyának ideje óta nem volt ehhez hasonló nagy ünnep. Végül a papok és a léviták felálltak, és megáldották a népet, és a szavuk meghallgatásra talált Istennél, imádságuk feljutott a mennybe, Isten szent lakóhelyére. 31. rész. A páska ünnep véget ért. Akkor mindazok, akik Izrael népéből részt vettek Jeruzsálemben az ünnepen, kimentek Júda városaiba, és lerombolták a bálványokat, az asera oszlopokat, kivágták a szent fákat, lerombolták az áldozóhalmokat és azok oltárait, egyet sem hagytak meg közülük. Mindezt hasonlóképpen megtették Benjamin, Efraim és Manassé vidékein is. Azután mind visszatértek lakóhelyükre, a saját városukba. Ezékiás a helyükre állította a papok és léviták csoportjait. Meghagyta nekik, hogy szolgálati beosztásuk szerint lássák el feladataikat. Az égő áldozatok és hálaáldozatok bemutatását, a hálaadást, az örökkévaló dicséretét a templom udvarainak kapuiban, és a különböző egyéb szolgálatokat. Ezékiás elrendelte, hogy a saját vagyonából rendszeresen vigyenek áldozatra való állatokat az égő áldozatokhoz, a reggeli és esti áldozatokhoz, azután szombat és újhold ünnepére, meg a többi megszabott ünnepre aszerint, amint az megvan írva Mózes törvényében. Hasonlóképpen megparancsolta a Jeruzsálemben lakóknak, hogy adják meg a papoknak és lévitáknak járó részt az áldozatokból, hogy bátorítsák őket azoknak a feladatoknak az ellátására, amelyeket az örökkévaló rájuk bízott a törvény szerint. Amint a király rendeletét meghallották, az emberek azonnal engedelmeskedtek, és bőségesen behozták termésük első részét a gabonából, szőlőből, olívaolajból, mézből és minden másból is. Ugyancsak bőségesen behozták a tizedet mindenből. A Júda városában lakó izraeliek és júdaiak behozták a tizedet az állataikból is, a marhákból és juhokból. Behozták a tizedet azokból a terményekből is, amelyeket Istenüknek, az örökkévalónak szenteltek, és felhalmozták ezeket nagy halmokban a templom udvarán. A harmadik hónapban kezdték behordani a termés tizedét a templomba, és a hetedik hónapig egyre csak hozták, akkor fejezték be. Amikor Ezékiás és a vezetők látták ezeket a halmokat, áldották az örökkévalót és népét, Izraelt. Azután Ezékiás megkérdezte a papokat és a lévitákat a felhalmozott termény felől. Azarjáhu főpap, aki Cádók családjából származott, felelt a királynak. Mióta a nép elkezdte behozni a tizedet az örökkévaló házába, bőségesen el vagyunk látva, és még marad is felesleg, mert az örökkévaló bőségesen megáldotta népét. Ami megmaradt, az van itt felhalmozva ezekben a nagy halmokban. Akkor Ezékiás elrendelte, hogy készítsenek raktárakat az örökkévaló házában, és odahordják be a terményeket. Így is történt. A terményeket, amelyeket áldozatként, tizedként vagy önkéntes adományként hoztak be az emberek, mind behordták hűségesen ezekbe a raktárakba, és rábízták Kónaniáhu lévita felügyeletére. A helyettese pedig a testvére, Simei lett. Ezékiás király és Azarjáhu, az Istenháza felügyelője a következő férfiakat nevezték ki, hogy Kónaniáhu és Simei vezetésével gondot viseljenek a raktárakra. Jehiel és Azarjáhu, Nahat és Aszáél, Jerimót és Józábád, Eliel és Ismakjáhu, Mahat és Benájáhu. Az Istennek önkéntesen felajánlott adományok felügyeletével Kórét, Jimnáfiát bízták meg, aki egyúttal a keleti kapu őre is volt. Az ő feladata volt, hogy szétossza ezeket az adományokat és legszentebb dolgokat. Éden és Minyámin, Jésua és Semajáhu, Amarjáhu és Sekanyáhu Kóré segítői voltak. Az ő felügyeletével végezték hűségesen az adományok szétosztását rokonaik között a papok városában, a papok csoportjai szerint. Mindenkinek adtak az adományokból, a legnagyobbtól a legkisebbig. A szétosztást a származási jegyzék alapján végezték, amelyben minden férfit feljegyeztek 3 éves kortól felfelé. Ezeknek szabad bejárása volt a templomba, és mindegyiküknek meg voltak határozva a napi teendői, a felelősségi köre és a szolgálati csoportja. A papokat családjaik szerint írták be a származási jegyzékbe, a lévitákat pedig csak 20 éves koruktól fölfelé, a szolgálati csoportjuk és feladatuk szerint. A léviták családtagjai, feleségeik és összes gyermekeik is részesedtek az adományokból, mert hűségesen szolgáltak a templomban, és megszentelték magukat a szolgálatra. A vidéki városokban is mindenhol voltak név szerint kijelölt férfiak, akik eljutatták az adományok megfelelő részét azokhoz a papokhoz, akik Áron családjába tartoztak, és a származási jegyzékbe felvett lévitákhoz, akik a templomtól távolabbi vidékeken éltek. Ezeket tette Ezékiás Júdában. Minden dologban helyesen járt el, és azt tette, amit Istene az örökkévaló helyesnek, jónak és hűségesnek talált. Amibe csak belekezdett, minden teljes szívvel lélekkel tett, és minden sikerült is neki, akár Isten háza szolgálatában, akár a törvény és az Isten parancsainak teljesítésében kereste Istenének az akaratát.
Következik Németh Sándor napi üzenete.
Hogy az Istennel szembeni ellenállásról mit mond az ellenállás, milyen kategóriába tartozik Isten értékítélete alapján. A engedetlenség, vagy lezadás, vagy ellenállás, a héber szó, tehát mind a 3 szóval vissza lehet adni, ellenállással, vagy lázadással, mert a lázadás az ellenállás is Isten igének, hogy nem fogadja az be az ember a szívébe Istennek a beszédét. És elutasítás után teljesen más cselekszik, mint amit Isten akar. Ezt az Isten, ezt a magatartását az embernek, különösen, hogyha tudta, hogy mi az Istennek az akarata, varázslásnak nevezi. És ellenszegülésnek, ami azonos a bálványimádással is, nyilván az ellenszegülés, vagy szembeállás, konfrontálás, varázslásnak ugye megvan az okkult szintje, amikor az emberek gonosz szellemekkel, bukott angyalokkal kerülnek kapcsolatba, és ezeknek az erejét és hatalmát használják arra, hogy befolyásolják embereknek az életét, állapotát, illetve a körülményeket, anyagi viszonyokat. Ezek az úgynevezett sámánok, táltosok, varázslók, varázsló doktorok, tehát szinte minden pogány nemzetben jelen voltak az olyan emberek, akik varázslásokkal, okkult alapon álló varázslásokkal igyekeztek segíteni a nemzetüknek a vezetését, illetve nemzetüknek a boldogulását. Ugye nem csak Afrikára kell gondolni, hanem ez így volt az ősmagyaroknál is, más nemzeteknél is a kereszténység felvétele előtt. De viszont itt 1 Sámuel 15-ben, amit felolvastam, ez a lelki szinten zajló varázslásra mutat rá, hogy a varázslás az Isten igényével szembeni ellenállás, konfrontálás, és azzal szembeni cselekvés jelent. Tehát ez egyértelművé teszi, hogy mi a varázslás. Manapság szeretik némelyek ezt a varázslást visszafordítani, és valami olyan helyzetet létrehozni, hogy a Saulok támadják a Sámuelt varázslással, és így akarják a lázadásuktól elterelni a figyelmet, illetve megtéveszteni az Úr népét, mintha ők képviselnék az Isten igéjét, vagy az Isten igéjének való engedelmességet. Erre is figyeljetek oda, mert ezek olcsó trükkök, ma már annyira megbátorodtak és elszemtelenedtek a Saulok, mert Saul azért ilyen messzire nem ment el. Ezek a mai, úgymond, ellenszegülők föltüntetik magukat, mint Isten igének engedelmes emberek, de ugyanakkor nyilvánvaló, hogy látható módon, hogy a beszédükkel, gondolkozásmódjukkal, cselekedeteikkel tapossák Isten igének az állításait, és egyáltalán Jézus Krisztusról ugyan mondják, hogy hozzátartoznak, de nem úgy tisztelik, mint Jézus Krisztust abszolút és végső igazságot, mert az abszolút és végső igazság az egy teljes elkötelezettséget és egy szoros közösséget jelent, hogy az ember mellé áll, és mindaz, ami ezzel szemben áll, arra az ember nemet mond. Tehát a názeti Jézus Krisztus tanítványai, követői, akik az üdvösségüket megnyerték valóságosan az Úrtól, azok ilyen emberek.
Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv.
Valahol felettünk megszólalt egy trombita. És a hang, amely a legbensőnkig hatolt, újra és újra visszaverődött Hollywood sötét hegyeiről. Mint egy-egy tűhegy, úgy jelentek meg az egymás után meggyújtott gyertyák fényei. Majd, ahogy az emberek továbbadták a lángot, és meggyújtották a mellettük ülő gyertyáját, úgy lett a fény egyre nagyobb, és a stadion hirtelen fényárba borult, ahogy az apró lángok ezrei együtt égtek. Segítő. Mintha ez a szó lett volna beleírva fényesen izzó lángokba. Közvetítő, azaz, aki továbbadja a másik embernek azt, ami az egyiknek van. Olyas valaki, aki időpontról, helyszínről vagy lehetőségről gondoskodik annak érdekében, hogy a gyertyák összegyűlhessenek. Aki azt a kis szikrát hevíti, ami az egész világot lángra lobbantja. Annyira felkavart ez a felismerés, hogy a szemem könnybe lábadt. Még aznap éjjel, miután hazaértem, lázasan keresni kezdtem a Bibliában a korintosziakhoz írt első levél 12. fejezetének 28. versszakát. Hányszor, de hányszor tűnődtem az Istentől rendelt szolgálati ajándékok itt olvasható felsorolásán, és imádkoztam ezzel kapcsolatban. Először apostolokul, másodszor profétákul, harmadszor tanítókul, aztán csodatevő erőket, aztán gyógyításnak ajándékait. Igen, itt van! Gyámolokat! Hogyan hagyhattam figyelmen kívül ezt a szót, amely ott állt tiszteletet parancsolóan a többi között? Gyógyításnak ajándékait, gyámolokat, segítőket, kormányokat, nyelvek nemeit. Itt volt a feladatom, a munka, amire maga Isten jelölt ki engem, amiről a hollywoodi hegyek közt kaptam kijelentést. Isten elhívott engem, hogy segítő legyek, és attól a pillanattól kezdve az elhívásom csodája soha, de soha nem hagyott el. Jó volt, hogy megkaptam ezt a bátorítást, mert röviddel ezután olyan élményben volt részem, ami máskülönben örökre megkeserítette volna a segítői szolgálatom örömét. Egyik összejövetelünkön egy olyan evangélista szolgált, aki a keleti partról érkezett. A legnagyobbaktól kaptunk ajánlásokat róla, ám egy evangélistához képest meglehetősen fura szerzetnek tűnt. Bozontos, váligérő őszhajat hordott, és műlábat viselt. Már a legelején szemet szúrt, hogy szokatlanul nagy érdeklődést mutat az adakozásokból befolyt összeg iránt. Egyfolytában azt hangoztatta, hogy más helyeken az adományokat közvetlenül ő kapja meg. Itt is így lenne, mondtam, ha olyan összejöveteleket tartana, amelyeket ön rendez. Amikor egy evangélista saját stábbal dolgozik, emlékeztettem. Személyzettel, akiket ki kell fizetnie, illetőleg neki kell állnia a hirdetések, az utazás és a szállás költségeit. Természetes, hogy számol azzal, hogy az adományokból mindezt fedezni lehessen. Ilyen esetekben maga az evangélista bérli a helyszínt, és alkalmaz munkásokat az összeszerelési, valamint berendezési feladatok elvégzésére. Amikor azonban mi finanszírozzuk az összejöveteleket, az evangélistának semmi ilyesmire nincs gondja, még csak személyes költségei sem merülnek fel, hiszen a mi házunkban szállásoljuk el, és Rose kiváló főztjét eheti. A feleségemmel, mondtam neki, eddig több száz dollárt költöttünk minden egyes összejövetel sorozatra, és még csak meg sem fordult a fejünkben, hogy visszakérjük a beinvestált összegeket. Miután minden költséget kifizetünk, az adományokból befolyt pénzt a gyülekezetek kapják meg. Egyetlen kivétellel hetente egyszer úgynevezett szeretet adakozást rendeztünk, amikor is az evangélista személyes szükségeinek fedezésére gyűjtöttünk. Az évek során azt tapasztaltuk, hogy egy 6-7-es összejövetel sorozat végére elégséges pénz gyűlik össze ahhoz, hogy az illető finanszírozni tudja a következő önálló rendezvény sorozatát. Azért mentem bele ilyen apró részletekbe is vele, mert láttam, hogy nagyon foglalkoztatja a dolog. De még e beszélgetést követően is egyre csak azt kérdezte az összejövetelek után, hogy mekkora összeg folyt be. Sokkal több is lehetne ennél, elégedetlenkedett. Nem vagytok elég meggyőzőek. Az érzelmekre kell hatni, ha azt akarjátok, hogy adjanak az emberek. Mi nem akarjuk, hogy adjanak, jelentette ki Róz a vacsoránál, miközben már harmadszor nyújtotta neki a húsgombócos tálat. Legalábbis azért nem, mert mi kérjük őket. Ha a Szent Szellem indítja őket adásra, az más, és az összeget ő fogja meghatározni. Az volt a furcsa ezzel az alakkal, hogy a pénz iránti túlzott érdeklődése ellenére is felkent, Istentől inspirált prédikátor volt. Soha nem találkoztunk nagyobb tömeggel, mint azon a nyáron. Soha nem tértek meg többen, mint akkor, és soha nem láttunk egyszerre több csodálatos gyógyulást. Egyik este például egy süketen született gyerek kapta vissza a hallását. A hétvégén a kezelő orvosa tett bizonyságot a gyógyulásról a színpadon. Egy másik alkalommal egy nő testéből tűnt el a kinézetét szörnyen elcsúfító golyva. Végül elérkezett a záróisten tisztelet. Azon a vasárnap délutánon több mint 10 000 ember zsúfolódott be a hatalmas sátor alá, hogy hallhassa Bob Smith, nem ez volt a valódi neve, lelkesítő záró prédikációját. Istentől kapott tehetsége van a beszédre, gondoltam, és már csak ő miatta is örültem, hogy az összejövetelek anyagi szempontból is sikeresek voltak, ha már annyit izgult ez a szegény fickó a dolog miatt. Annyi szeretett adományt kapott, hogy abból több összejövetel sorozatot is finanszírozhat majd a keleti parton, vagy bárhol, ahova megy. Szememmel a közönség sorait pásztáztam. Láttam, hogy még mindig lényegesen több a nő. Vajon hogyan lehetne Istent személyes valósággá és élővé tenni a mai férfiak számára? Isten gazdag áldása, mondta Smith. Szavai azonnal véget vetettek a töprengésemnek, és minden idegszállammal ismét az üzenetére összpontosítottam. Ő csak is akkor tud adni nektek, ha először ti adtok neki. Ürítsétek ki a pénztárcáitokat, barátaim, hogy rátok áraszthassa a menny hatalmas áldásait. Miért beszél ez az ember a pénztárcákról, hisz az utolsó összejövetelre egyáltalán nem terveztünk gyűjtést? Készek vagytok adni? Folytatta. A lehetőségeiteket meghaladó mértékben adjatok. Addig adjatok, amíg Isten keze fel nem szabadul arra, hogy adjon nektek. Egy rózsaszín ruhás nő jött előre a folyosón az emelvényhez. Smith kilépett a pulpitus mögül, és áthajolt a cserepes növények felett, hogy elvegye, amit a nő nyújtott felé. Isten áldjon, testvérnő, kiáltotta. Isten méltó áldásban fog részesíteni, emiatt a szeretetből fakadó jó cselekedeted miatt. A hatalmas sátor több pontjáról is elindultak az emberek a széksorok közti folyosókon. Felálltam a színpad hátsó részén levő székemről, és átmentem a másik oldalra, ahol a színpad mögött rendezők és helyi pásztorok egy csoportja gyülekezett. Mégis mit képzel ez? Kérdezte Rose bátyja, Edward Gabriel. Rose családja nem sokkal korábban a Gabrieliánról Gabrielre rövidítette a családnevét. Nincs joga ezt tenni. Meg kell állítanunk, értettem egyet. De hogyan? Az emberek érzelmi reakciója valódi volt, még akkor is, ha a prédikátoré nem. Most már sírt is, miközben az adományokat összegyűjtötte. Köszönöm, testvérem. Isten megjutalmaz, testvérnő. Isten áldjon. És téged is, meg téged is. Mit tehetnénk? Ezek az emberek hetekig hallgatták, hogy ez a férfi Isten igéjét prédikálta, és láttak rajta keresztül temérdek gyógyulást. Ennek eredményeképpen sokan átadták az életüket Jézus Krisztusnak. Ha leleplezzük, azzal netalán alássuk a hitüket. Az biztos, hogy nem sétál ki innen ezeknek az embereknek a pénzével. Ezt garantálom, mondta Edward. Ő volt ugyanis a rendezői szolgálat vezetője. Az arcátlan hatásgyakorlás tovább folytatódott. Gary képtelen volt egy helyben ülni olyan sokáig, így Rose fogta a sluszkulcsot és hazavitte. Amikor visszaért az oda-vissza 50 kilométeres útról, bármennyire is hihetetlen, de Smith még mindig gyűjtötte az adományokat. Jelentőséget tulajdonított annak, hogy az emberek nyilvánosan mindenki szeme láttára előre menjenek, ezzel bizonyságát adva annak, hogy szeretik Istent. Aki másodszorra vagy esetleg még harmadszorra is előre ment, az még nagyobb odaszánásról tett tanúságot. Megdöbbentő, de a gyűjtés 2,5 órán keresztül tartott, jóval túllépve a rendezvény tervezett zárási időpontját. A közönség soraiban néhányan éppen annyira el voltak képedve, mint amennyire én is. Úgy 400-an el is mentek. A gyülekezet döntő többségét azonban teljesen megigézte ez a színjáték. Olykor úgy tűnt, hogy a sátorban mindenki talpon van, és áramlik előre, hogy pénzt helyezzen az evangélista lába elé tett kosarakba. Végül, amikor már szinte egyetlen bankjegy sem maradt a zsebekben és pénztárcákban, Smith befejező imára hajtotta a fejét. Edward és rendezői csapata olyan gyorsasággal zárta körül a színpadot, mintha egy katonai manővert hajtottak volna végre. Mielőtt Smith ellenkezhetett volna, felkapták a kosarakat, és elindultak az emelvény hátsó részébe. Hé, emberek! Vagyis testvérek! Dadogta Smith. Én éppen megáldottam az adományokat!
Ámen!
Visszhangozták a rendezők, azzal eltűntek a függönnyel elválasztott helyiségben, amit irodaként használtunk a színpad mögött.
Oh, happy day!
Best of Hit Rádió. Válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hit Rádió.
Továbbra is a Családban maradt című műsort halljátok, kedves hallgatók, Németes Judittal beszélgetünk társválasztás témában. Éppen tehát a nagy ő kérdésénél tartottunk, létezik-e ilyen, és hát egy nagyszerű bibliai példát hoztál fel, amely esetben igen, létezett nagy ő, Izsáknak Rebeka.
Igen, tehát nem csak férfi lehet a nagy ő, hanem nő a férfi számára. Rebeka, természetesen Rebeka számára Izsák lett a nagy ő, de nem olyan módon, ahogy talán egy modern lány gondolja, és ez az egész történet egyébként nem olyan értelemben modern történet, mert hát észrevehetjük, hogy azok a házasulandó felek, akikkel aztán házasokként találkozunk, azok egymást nem látták ebben a történetben, tehát ez még az az ősi bibliai házasodási mód, amely egyébként ortodox zsidó körökben azt mondják, hogy még ma sem annyira veszett ki.
Aha.
Én olvastam Boták rabbinak is a könyvét, és ő is a házasságról ír, azt mondja, ezt nem kell egyáltalán követni keresztényeknek, tehát én csak elmondom, amit ő mondott, hogy nem a szerelem teremti meg a házasságot, hanem a házasság teremti meg a szerelmet.
Érdekes.
Ez tehát egy tiszteletre méltó felfogás, lehet vele vitatkozni, aki akar. Ő maga, ha jól emlékszem a könyvére, akkor szintén úgy találkozott a feleségével, hogy nagyon keveset előtte. A szülők hozták ezt össze, mondom, ne féljenek a hitgyülekezete tagjai se, hogy bármi ilyesmi megtörténik
nálunk. Sok rettegő fiatal arcát
nem,
el tudom
ilyen
képzelni.
Nem történik meg, csak egy példa, mint érdekesség, hogy rövid idővel előtte szülők szervezték meg az ő kapcsolatukat, és szinte alig találkoztak a házasságuk előtt. Ő azt mondta, hogy egy hatalmas szerelem bontakozott ki köztük, miután összeházasodtak. Ezt tisztelnünk kell az ő példájuk, de csak arra utalnék ezzel, hogy nem idegen ez ettől a légkörtől, vagy ettől az egész történettől, amit Ábrahám nál olvasunk, illetve azt szeretném mondani, hogy ez a típusú házasodás elkísért sok nemzedéket, szinte átmondhatnánk napjainkig, és Derek Prince is mondja az egyik tanításában, hogy tulajdonképpen érdekes, hogy nagyon tartós házasságok köttettek ilyen körökben, ilyen módon, de ő sem mondja azt, hogy így kell csinálni, tehát szó se róla, félértés ne essék, csak hogy a szerelem teremti-e a házasságot, van eset, amikor igen, de van olyan eset, tehát hogy a szerelem az jó, ha van, de nem feltétlenül szükséges a házassághoz.
Érdekes kérdés ez.
Mint előfeltétel, úgy értem, mert kell a házasságban, igen, de nem előfeltétel. Jó, ez tőlünk nagyon távol áll. Tehát
a mai kultúrától, igen, a mai fiataloktól, minden az érzelmekről, érzésekről
meg
szól.
Én is szerettem olvasni a Rómaius Júliától fogva a világirodalomban mindezeket a szép történeteket, amiben nagyon-nagyon ki van fejezve. Erős érzelmek. Tehát nagyszerű dolog ez, ismerek ilyen dolgot, és ez egyáltalán nem zárja ki azt, hogy lehet szerelemből, sőt, hát tulajdonképpen a Jákob történeténél, ha majd oda megyünk, akkor ott lehet feltételezni erősen, ha nem is írta le ilyen szavakkal a Biblia, de lehet feltételezni közöttük egy erős szerelmet a házasságkötésük előtt,
igen,
ami nem jelentett semmiféle testi közeledés, de mégis megvolt érzelmileg.
Igen.
Tehát csak azt szerettem volna ezekkel kapcsolatban megjegyezni, hogy a nagy ő, az rendben van, de így is működik a nagy ő, ahogy ebben az ábrahámi történetben, hogy nem az érzelmek hozták el a nagy őt, hanem egy nagyon-nagyon konkrét vezetése a Szentléleknek, És látjuk, hogy Rebeka érdekes módon ismeretlenül is igent mondott, mert itt ugye fontos volt az, mivel hogy tudjuk, hogy a szolga hogyan szólt Istenhez, imádkozott, hogyha az a személy jön, akit választott, az mondja azt, amikor inni kér tőle, hogy nem csak neked adok, hanem a tevédet is megitatom. És akkor érdekes módon be se fejezte az imáját, már jött Rebeka, és Rebekától kért vizet, és Rebeka így válaszolt, amikor adott neki vizet, hogy a tevédnek is adok, és akkor ő rájött erre, hogy, és nagyon-nagyon hálás lett az Úrnak, hogy ilyen gyorsan előbe hozta, amit kért is, hogy hamar történjen ez meg, és utána ugye elkezdett vele beszélgetni, kiderült, hogy pontosan Ábrahám rokonságából volt, tehát ezt Isten készítette
minden
elő.
Minden klappolt.
Minden, otthon még elmondta ezt az egész történetet, ugye a meglepett szülőknek, illetve a bátyának, hogy lássák, hogy milyen megalapozott az, amit fog majd ezután mondani, vagyis azt, hogy feleséget szeretne vinni az Ura fia, és akkor ők se tudtak erre semmit mondani, mert olyan egyértelmű volt ez a helyzet. Én biztos vagyok benne, hogy ezt az Úr azért is készítette, ez most egy egyéni vélemény, de olyan távol voltak ők, hát nem úgy kommunikáltak abban az időben egymással, hát mint mi, ugye interneten, meg telefon, igen, meg minden. Távol voltak, jó sokáig nem látták egymást, és tehát egy természet fölötti bizonyság kellett a Betuélnak, illetve Lábánnak, az egész családnak, Rebekának is, hogy bátran elmehessen ez a lány, így az ismeretlenbe. Tehát Istennek egy fantasztikus terve volt ez, ami nem egy ilyen szériagyártás, tehát nem feltétlenül minden esetben így kell működjön a házasodás. Hát ez ebben az esetben erre volt szükség.
Ebben az esetben erre volt szükség, és erre mondhatná egy mai keresztény, hogy hát persze az Ábrahám családjánál, persze, hogy működött a természet fölötti, de mi a helyzet egy mezei hívőnél?
A mezei hívőben benne van a Szentlélek, és a másikban, és mi egy jobb szövetségnek vagyunk a tagjai, ahogy mondja az ige. Tehát nekünk nem kisebbségérzés kell. Ábrahám természetesen nekünk egy megalapozó személyiség, és ősatyánk, és egy a legtiszteletre méltóbbak közé tartozik, és lehet, hogy emberileg nem érünk soha még a kisujjáig se, de azért azt a szövetségünket pedig értékelnünk kell, hogy a Szentlélek benne van az emberekben, és ugyanúgy meg tudja ezt cselekedni az Úr ma, mint ahogy akkor, de nem feltétlenül kell így házasodni, azért, mert ebben a szituációban erre nagy szükség volt. Igen. De más szituációban meg nincs erre szükség, és látjuk, hogy a Bibliában sem így házasodtak állandóan. Uh-huh. Tehát nem feltétlenül, de ahogy megyünk tovább, hogyha látjuk Jákobot például, a Jákob, amikor...
Hát a Lea nem a nagy ő volt, ugye?
Ott nem a nagy ő volt, és arról Jákob nem is tudott, hanem Jákob, amikor elment... Hát ez egy érdekes dolog volt, mert előtte ugye ő tévesztette meg az édesapját, és utána nem sokkal, viszont őt is egy fájó ponton érte egy ilyen átverés, és hát ebből érdekes következtetéseket le lehet vonni, tehát hogy az ember vigyázzon az ilyen...
A trükközéssel.
Igen, de ez most egy más történet, tehát Jákob viszont tudjuk azt, hogy a kútnál találkozik Ráhellel, uh-huh, az 1 Mózes 29-ben, amikor Ráhel megérkezik az édesapja juhaival, amelyeket legeltet, és ott, hogy meglátta, ugyan mondta, hogy megitatta a juhait, megcsókolta nyilván ezt most testvéri, nem. Uh-huh. Hát ott a környezetben is elképzelhetetlen volt ilyen, testvéri csokkal köszöntötte, és sírt is, tehát az örömében, de azért ebben egy nagyon erős érzelem látható, és ez már a későbbiekben is látszott, a 18. vers már arról beszél, hogy megszerette Ráhelt. Uh-huh. Tehát Ráhelt ő megszerette, szerelmes lett bele.
Igen.
És biztos, hogy Ráhel is. Tehát az, és az viszont nagyon érdekes, hogy azt mondja a 20-as versben, hogy 7 évig szolgált, és csak néhány napnak tetszett, az neki annyira szereti őt.
Igen.
Ugye egy mai világi ember azt mondaná, hogy akkor, ha szereti, akkor mindjárt gyorsan legyen meg a házasság, mert ugye rögtön szeretné azt a házasságot realizálni is. Az igazi szeretetben meg az látszott, hogy nem, hanem tudott ránézni, tisztelettel, csodálattal tudott gyönyörködni benne tisztességes módon, és tudott várni 7 évig, hogy a lánynak is nyilván az érdekei megnyilvánuljanak, mert lehet, hogy nagyon fiatal volt, meg hát egyébként is ki kellett várni egy időt, amíg ő ezt a vagyont ki tudja termelni, amivel, igen, alkalmas lesz arra, hogy már a férje legyen, és nem okozott ez gondot. Hm. Tehát az egy ilyen nemzedék volt még, és később is sokan, hogy nem a testi tűz vitte őket a házasságba.
Tehát a szerelemhez igenis hozzátartozhat a türelem.
Igen, tehát szerelmes volt, de normálisan. Tehát nem uralták le a testi gerjedezések, a szerelmet, és ez az igazi szerelem igazából, aminek van egy ilyen időszaka, amikor tényleg tudja a másikat úgy nézni, mint a legjobb barátját, mint egy csodált szemét, mint olyan, aki távol van, de mégis álmodozik róla tisztességes módon, és utána szépen ez így beérik ez a kapcsolat, és eljön a házasodás ideje. Ez az igazi.
Uh-huh. Még a nagy ő kérdésre visszatérve, most nagyon le fogom egyszerűsíteni ezt a kérdést, hogy akkor ezek szerint valamilyen szinten Istennél az megvan, hogy a kis Pistához a nagy Mari való? Vagy azért ezt ne így gondoljuk?
Ez egy nehéz kérdés. Megmondom őszintén, valójában, amire én is azt mondom, hogy nem tudom. A Bibliában nagyon sokféle házasságban mehetnénk akár tovább. Például, ha most megnézzük Jákob fiát, Józsefet.
Uh-huh.
Hát Józsefet, hát vajon ki nősítette meg? Azt mondja az 1 Mózes 41-45, hogy nevezi a fáraó József nevét Cafenát Pakneáknak, és adá neki feleségül Aszenátot, Potiferának, onpapjának leányát.
Tehát a fáraó házasította.
Én nem gondolnám, hogy ezt József ilyen, hát egy olyan módon élte volna meg, mint hogy Jákob a Ráhel Lábán házában, tehát ez egy teljesen más dolog volt, de megáldotta Isten, még így is, mert Józsefnek ez volt az elhívása, és tudjuk, hogy hát nyilvánvalóan tőle születhettek Efraim, Manassé is.
Igen.
És a többi fiai is, akiket ugye mondta Jákob, hogy azok tiéd legyenek.
Tehát akkor az a lényeg, ha jól érzem, hogy valahogy az ember tényleg belekerüljön Isten elhívásába.
Igen, igen.
És akkor valahogy megáldja az Úr ezt a területet, ezt
vagy
a választást.
Vagy nézzük meg Mózes esetén. Azt mondja az ige, ugye az a 2 Mózes 2.21, tetszett Mózesnek, hogy ott maradjon-e férfiúnál, azaz ugye Rehuel, vagy Jetró, a Midian papja, és ő feleségül adta Mózesnek az ő leányát, Cipporát, fiat szült, nevezte nevét Gersomnak, mert mondta, jövevény voltam az idegen földön, és így tovább. Tehát Cippóra is egy ilyen módon, hogy az apja feleségül adta hozzá. Lehet, hogy ott volt, megszerette, megkedvelte, ezeken részletek nincsenek benne.
Igen.
A Bibliában ez a megszerette, ez Jákobnál van leírva, hogy ő kifejezetten, tehát beleszeretett Ráhelbe, és sokat várt, és így tisztelte meg azzal, hogy méltó férje legyen, de Mózesnél azt látjuk, hogy az apjával kötött egy megállapodást, elképzelhető, hogy megszerette közbe Cipórát, de ezt nem írja le a Biblia. Tehát a nagy ő az egy olyan dolog, hogy ahogyan adja Isten.
És ki tudja, hogyan
adja. Hát az Isten akarata, az általában, és Isten az embernek az aktivitását is ebbe bekalkulálja.
Tehát a szabad akarat.
Szabad akarat ebben, ha valamiben, akkor ebben a szabad akaratnak érvényesülni kell. Látjuk már az Ószövetségben, ókorban. Tehát Rebekát megkérdezték, hogy akarsz-e elmenni ezzel a férfiúval. Tehát kényszeríteni senkit soha nem lehet. És ezzel kapcsolatban azért eszembe jut, hogy voltak olyan keresztény fiúk sajnos, akikről én hallottam, most jelenleg nem tudok ilyent, de évekkel ezelőtt voltak, akik úgymond ilyen álomra, meg mindenféle kijelentésre hivatkozva állították, hogy egy bizonyos lány az lesz az ő felesége, és elkezdték azt a lányt bombázni az ajánlataikkal, és amikor ő meg hallani sem akart róla, akkor azt mondták, hogy ez nem az Isten akarata, hogy ő milyen, nem fogadja el az Úr vezetését, tehát ezek abszurditások, mert ez nem létezik. Hát a házasságban két félnek kell dönteni. És ha már az ókorban is megvolt a lehetőség a Bibliában egy nőnek, hogy döntsön,
igen,
és hozzájárul vagy nem, hát akkor az új szövetségben, a mi korunkban hogy ne lehetne meg a lehetősége arra, hogy azt mondja, hogy nem.
Igen.
Most az lehet, hogy van olyan eset, amikor egy fiú tényleg őszintén, szeretettel, tisztelettel közelik egy lányhoz, és a lány esetleg ideje előtt elutasítja, és rosszul teszi esetleg, mert lehet, hogy jó lett volna belőle, az egy más kérdés. De a jogait akkor is tiszteletbe kell tartani.
Meg hogy vigyázni kell arra, nem, hogyha egy harmadik fél akár szellemi tekintéllyel felruházva beleszól ezekbe az emberi kapcsolatokba, mert ezt a feleknek kell tudni érezni.
Az borzasztó, úgyhogy én láttam ilyen fiatal keresztényként, ilyen beavatkozási kísérleteket más bizonyos csoportokban, ahol még megfordultunk fiatal keresztényekként, hát onnan azért elmenekültek a fiatalok elég hamar, mert ezek a kérdések ilyenek. Na most az más kérdés, hogyha tanácsot kérnek valakitől, és az megmondja, az uh-huh. más kérdés. De mi szigorúan igei dolgot kell. Volt olyan, Kenneth Hagin beszél ilyenekről, hogy ő észrevette, hogy egy keresztény lánynak egy olyan fiú udvarol, aki valójában nem tért meg, csak ott lebzselt körülötte, megjátszotta, hogy keresztény, uh-huh. úgy tudta róla mindenki, és ő szólt.
Ilyenkor bele lehet
ilyenkor szólt,
figyelmeztetni igen. kell, ez talán kötelessége
igen,
is.
Kötelessége. Most azt hiszem, két esetet is elmond, az egyik esetben a lány meghallgatta, és akkor valaki más jó keresztény lett a férje. A másik esetben nem hallgatta meg, elment vele aztán valahova, és ott talán ez a férfi be is zárta, és hát olyan módon éltek, hogy annál a világban sokan jobban élne.
Igen. És mi a helyzet, amikor az egyik fél elkezd mondjuk az úr nevével dobálozni, hogy az úr szólt
akkor
hozzám,
ugye
így ugyanúgy.
Akkor a parancsolatra kell emlékeznünk, hogy Isten nevét hiába ne vegyed, mert nem hagyja az úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába, ilyet nem lehet. Tehát Isten nevével terrorizálni egy embert nem lehet. Hát pontosan, aki az úr nevével visszaél, arra nagyon erős hát, ítélet vonatkozik. Hát éppen ezért rossz, hogyha olyan ifjúsági mozgalmakban, ahol még tulajdonképpen meg se tértek, úgynevezett vezetők, ők elkezdenek dobálózni ezzel, hogy ő hozzájuk szólt az úr. Nem szól az úr, mert az úr olyan edényben nem teszi az igéjét, ami nincs megtisztítva.
Igen. Meg hát az is kérdés nekem, hogy egy olyan embernél, akinek mondjuk nincs akkora elhívása, mint mondjuk Mózesnek, vagy mondhatnék más példát is, akkor valóban az úr szól, hogy most ki legyen a házastársa? Ez mennyire jellemző, vagy gyakori
hát,
eset?
Hát ha ő mondogatja, akkor valószínűleg nem. Ha az úr szól, azt egy természetes módon lehet kifejezni, mert tényleg mondhatja valaki, hogy nagyon... Hát, de én azt gondolom, hogy az a legjobb az egyházban is, ha egy normális polgári módon beszélünk egymással. Nem kell ilyen vallásos nyelvezetet felvenni. Mert éppen azért szektázzák le a keresztényeket sokszor, mert nem természetesen fejezik ki magukat. Tehát ilyenkor nem kell fölvenni ezt a profétai, hát máskor
attitűdöt.
Se, de a profétai attitűdöt nem kell fölvenni, hogy ezt mondta az úr, hanem azt kell mondani, hogy hát az most ahelyett nem kell mondani, hogy megszerettelek, vagy szeretlek uh-huh. is. Ezt lehet, hogy szégyeli valaki kimondani, de nem ajánlanám, hogy ehelyett mondja azt, hogy ezt mondta az úr.
Ja, inkább az úrra kenni, mint hogy bevallja a saját
érzéseit. Mondja el, hogy nagyon sokat gondolok rá, nem tudok már ettől tényleg
szabadulni
és nagyon szívembe fogadtalak, és hát nagyon szeretném.
Egy belső érzést azt lehet mondani,
ezeket
nem?
Hogy ne? Meg egy belül is van egy biztos olyan érzésem, hogy te leszel az igazi, de ha másik azt mondja, hogy nem, akkor álljunk le.
Uh-huh. Még azért a nagyőre muszáj visszatérjek, persze, mert persze. Úgy érzem, nem beszéltük ki eléggé, igen, körül kell járni az ő kérdés. Igen. Mert van, aki meg így gondolkozik, hogy hát van ABC variáció, és hogyha az A a legjobb, nem jön össze mondjuk, mert mondjuk a másik fél nem tér meg, vagy ott hagyja az urat, majd akkor jön a B.
Hát nem tudom, hogy B-e, meg A. Én ismertem egy olyan személyt, ezek most a gyermekkoromnak a baráti társaságához tartozó családról beszélek, ahol hát sokáig udvarol egy egyetemista fiú, egy egyetemista lánynak, végül aztán a fiú eléggé laza életet élt, finoman szólva, és ott hagyta. És a lányt rettenetesen megviselte, mert már házasságra készültek. És akkor utána volt egy olyan évfolyamtárs, aki kiváló volt, tisztességes volt, őt nagyon szerette, ő meg nem érezte, hogy úgymond szerelmes bele. De valami érdekes filozófiaként azt mondta, mert elég közeli baráti kapcsolatba álltunk a családdal, tehát én hallottam ezt, hogy hát ha már én nem mehettem hozzá ahhoz, akit szeretek, akkor legalább az vehessen el engem, aki szeret. De hát olyan módon nyilván vonzódott már utána egy uh-huh. idő után hozzá, de nem volt az a nagy lobogó tűz, ami a másik fele, az aztán nyilván ki is ment belőle, mert rettenetes traumán ment így keresztül az elhagyás miatt. De az a másik fiú, az így csendesen, kedvesen udvarolni kezdett neki, ő meg nem utasította el, pedig elején nem érzett semmi hasonlót, mint az előzőn, és egy rendkívül jó, több évtizedes házasság lett belőle.
Uh-huh. Érdekes, tehát, ilyen is van.
Ez nem hiszem, hogy B-változat volt, mert én szerintem, ahogy mi visszaemlékezünk az előző időszakára, pontosan az volt a hiba, hogy annyira szerette azt a csélcsap másik embert, aki nem volt méltó hozzá, de hát ugye ezek nem keresztények voltak
hát
a bibliai értelemben. De tisztességes fiatalok voltak egy társadalmi értelemben, de nem újjászületett keresztények. De akkor még így működtek a dolgok, és és valóban egy olyan házasságuk lett, gyermekeik születtek, hogy köztiszteletbe kerültek aztán a városban.
De akkor azért ez talán nem úgy működik mégsem, hogy szinte bárkihez bárki jó, hanem azért Istennél csak van egyfajta terv, hogy ki kihez illene, vagy illik, nem?
Hát lehet. Mondom, vannak dolgok, amiket nem tudok én sem. Titkok az úréi, az, hogy hogyan működnek, egy biztos, hogy Jézus Krisztushoz az egyház az valóban így kerül hozzá elhívás alapján, hogy Isten öröktől fogva ismeri az övéit. De másokra nézve nem tudok semmit mondani, mert ezt az Úr tudja, hogy
ez. Tehát vannak például párok, akikre ránézel, és azt mondod, hogy hát Isten őket egymásnak teremtette.
De akik mások élnek ugyanígy házasságban, hűségben, szeretetben, egész életükön keresztül, azok is. Tehát én azért akartam ezt az előző példát elmondani, hogy most azt lehetett volna B-változatnak mondani, de mégsem. Mert az jött be.
Az lett az igazi.
Az lett az igazi. De az ember néha nem tudja, hogy mi az igazi. Ez a gond.
Na hát ez az, igen. Ez a nagy kérdés.
És ezért akár fiúk, akár lányok vonatkozásában egy, ha már nem az adatot úgymond neki, ami Jákob Ráhel. Tehát, hogy egyértelműen. Meg van ilyen, megláttam, megszerettem. Ilyen van. De ha nem ez adatot, akkor egy kis racionalitást nem kell kizárni az életből. A megfontolást és a józanságot. Például bizonyos időben is, hogy elbúlnak az évek, és vajon ki az, aki esetleg szeretné, ha. És akkor egy kis racionalitással is lehet házasodni, láttam ilyeneket is, ez is nagyon jó.
Igen. Na, ha már itt tartunk, akkor beszéljünk az ideálokról, a képekről, hogy milyen képei lehetnek fiúknak, lányoknak a másik oldal iránt, és mennyire jó, hogyha mondjuk van egy lánynak vagy fiúnak ideálja a másik nemre vonatkozóan. Beszéljünk először a lányokról talán.
Hát a lányoknak szokott lenni nagyon, persze tudom, hogy fiúk is mondanak ilyen, de igen. Nyilván én sokkal több lánnyal beszéltem ilyen vonatkozásban. Hát igen, az irodalomnak például nagyon nagy hatása van, ezt saját magam is tudom, mert
neked is voltak?
Igen, az irodalomban voltak olyan, nem feltétlenül egy személy, de olyan tulajdonságok, amiket összeszedett az ember irodalmi hősökből, és akkor egy ilyen rendkívüli ideált fabrikál össze az ember a szellemében. Egy ilyen hősies, és így tovább.
Erre azért lehet, hogy szüksége is van valamilyen szinten
lehet,
a
hogy van,
a
mert tulajdonképpen meg lehet találni, de egy dolog nagyon nagy hiba, hogyha irodalmi hősök alapján várnak lány. Tehát, hogyha van egy olyan, hát ugye közismert a Jane Austen
nevezzük nevén, büszkeség is Darcy,
és társai, és más hasonló könyvek. Én egyébként csak zárójelben, hogy amikor aggószakos voltam, akkor ugye nem becsültük sokra a Jane Austen-t, de ezt be kell vallanom, mert ugye azok mellett az óriás Shakespeare bront, és a többi óriás mellett, tehát nagyon
hát
kis
ki volt, igen.
Egyszerűcske történetek, egyszerűcske a maga, az egész megfogalmazása a gondolatoknak, és így tovább. De azt el kell ismerni, hogy forgatókönyvek annyira beváltak ezek a történetek, és azóta már én el is olvastam, egy könyvformájában is jobban megkedveltem, de forgatókönyvként szenzációsak voltak, és olyan jó sikerültek ezek a filmösszeállítások belőlük, hogy én teljesen meg tudom érteni, hogy ezek megragadnak fiatalokat, és tulajdonképpen ezek még nézhető tisztességes.
Hát ez még a jobbik eset, ha ezek ragadják hát ez meg a fiatalokat.
Abszolút, tehát ezeket nem is kell tiltani, mert ezek gazdagítják az embernek az érzelem világát. Csak egy fontos, hogy el kellene választani ezt a romantikus mesevilágot
a korunknak a valóságától.
Tehát az olyan, mintha ezt megnézed, és utána kinyitod az internetet, és a napi hírekben elolvasod, hogy hol robbantottak, vagy az iszlám állam milyen támadásokat. Körülbelül ilyen különbség. Na most a párválasztás nyilván nem ez.
Reméljük.
Csak a korunknak a realitása teljesen más. Tehát
igen.
Annak alapján ideált keresni, meg ezt a férfi szereplőt meg valakinek így magába elraktározni, mint keresendő személyt a gyülekezetben, az képtelenség. Tehát igen. Azért mondom, hogy a racionalitást nem lehet kizárni.
Nyilván hölgyeknél vannak jogos elvárások, képek, például, hogy egy férfi egyrészt jó kiállású legyen, de mondjuk kezdhetném a legfontosabbal, a szellemi állapot szeresse az igen. Urat, nyilván ez az alap, ez a legfontosabb.
Az kell,
és ebből ne is adjon le, nyilván.
Hát rossz keresztényhez ne menjen hozzá senki, azt én nem tanácsolom. Tehát aki kifejezetten bukdácsol, egyszer kim van a gyülekezetből, egyszer ben van.
Mert majd megerősödik, ne, ha én kapcsolatba kerülök vele, ezt
felejtsük el. Nem, felejtsük el. Tehát az biztos, hogy egy szellemi nő egy testi rossz keresztény mellett szenvedni fog egész életében, az biztos.
Akkor ugye másik elvárás lehet, hogy elkezdtem sorolni, hogy jó vágású, jó kiállású legyen.
Hát igen, az ízlés dolga.
Igen.
Mert ugye vannak általánosan, hát szóval azt megszabni, hogy most csak egy bizonyos, tehát egy színész alkat az nem azért követendő, mint ideál, mert megint a realitás az más, az életrealitása más, és azt is, hogy ki a jó képű, arról is sok mindenféle módon lehet véleményt alkotni.
Csak sok lány úgy van vele, ha elsőre ránéz egy fiúnak, már bocsánat, és nem tetszik neki, akkor úgy van vele, hogy akkor hagyjon, és nem az
hát
én esetem.
Hát őszintén szólva, Jézus ugye azt mondja, hogy egy ember a beszédéből ismertetik meg. Tehát azért valamiképpen a beszédet kell hallani valakitől, hogy a személyiségét megismerje valaki. És ezért van az, hogy előítéletek alapján ítélnek emberek. Mert azt gondolom, hogy nem, hát van a külsőben is valami, amit nyilván kell, hogy vonzó legyen, de azért sokszor, ha egy ember elkezd beszélni, és a személyisége megnyilvánul, akkor kiderül, hogy azért egyáltalán nem az, amilyen benyomást tett esetleg az arca.
Első ránézésre.
Így van. Tehát én meggondolatlannak tartanám azokat a lányokat. Most van egy olyan eset, amikor valaki a belsejében biztosan tudja, hogy nem. Tehát ő vele nem szeretnék semmit, ő csak testvér vagy távoli munkatárs, barát marad, ez rendben van, tiszteletre méltó, ezt el kell fogadni. De ha csak azt mondja, hogy hát úgy nem olyan jó képű meg minden, és közben pedig egy nagyon gazdag, színes, áldott személyisége van, és nem ad neki még arra se alkalmat, hogy beszéljen vele egyáltalán, egyszer vagy kétszer, hogy meg tudja nyilvánítani.
Mert lehet, hogy ránéz, és azt látja, hogy szemüveges, kopasz,
hát
alacsony.
Bocsánat, a szemüveges és a kopasz emberek is rengeteg, hát azok a nagyszerű emberek. Tehát
igen.
Azért mondom, hogy az nagyon sokat árt ott ez a modern kultúra a keresztényeknek is, mert olyan előítéleteket fogalmaztat meg, és hiába papolnak a liberálisok az előítéleteknek, meg a elvesztésétől, vagyis a félretolásától, meg a toleranciáról, még rasszistább szinte a mostani kultúra, mint...
Hát mert annyira külsőséges mert
például külső alapján osztályozza az embereket, egy kasztrendszer van. És hogyha valakinek valamilyen hiányossága van, akkor már olyan, mintha nem is lehetne alkalmas a házasság. És régen azért ez nem így volt. Még a 60-as, 70-es, de még a gyülekezet indulása idején se így volt. 90-es években sem.
Igen.
Tehát nem így ítélték meg az embereket. Tehát én azért azt tanácsolnám a fiataloknak, és sokszor leginkább a lányoknak, hogy engedjék beszélni azt a szemét azért. Hagyják beszélni. Tehát annyi alkalmat lehetne adni, akár társaságban is, nem kell vele elmenni, ha nem rokonszenves, de legalább társaságban adjanak módot arra, hogy megismerjék a beszédét, mert egy ember a beszédéből jön ki, hogy kicsoda.
Igen. Még akkor gyorsan a lány ideálképnél maradva, illetve az elvárásoknál maradva, sok lánynál nagyon fontos, és szerintem ez is érthető, az egzisztencia, a munkateremtés, munkahelyteremtés képessége, vagy hogy mennyire állja meg helyét ugye a reálszférában.
Hát nézd, én nem azt mondom, hogy gazdag emberek után kell futkározni, mert az megint egy negatív emberi tulajdonság, de az, hogy milyen a viszony a munkához, azt meg kell nézni. Mert sajnálatos módon vannak is, keresztény gyülekezetekben szeretnek lenni olyan fiatalok, és most megint mondhatnék példákat, nem a mi házunk tájáról, hanem máshonnan. Éppen amit tapasztalok, hogy se dolgozni, se tanulni, semmit létre nem hozni, hanem csak beszélni, meg az embereket vezetni. Tehát ez nem vezet sehová.
Igen. Itt most megállunk, nagyon szépen köszönjük a tanácsokat és bölcsességeket, és legközelebb folytatjuk a férfiak ideálképével. Köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm.
Ez volt a Happy Day, a Hit Rádió napi hitéleti válogatása.